ezt a fajta hatalmi konglomerátumot csak úgy lehet kibillenteni, hogyha olyan emberek jönnek, kezdenek kibeszélni belőle, vagy kezdenek kijönni belőle, akik onnan jöttek, és tudják, hogy mi a helyzet. Eddig még csak a magyar jött ki ebből, így látványosan, de gyanítom azt, hogy lesznek majd olyan emberek páran még, akik kiállnak és arccal beállnak a mögé, adott esetben.
Kultúrtáj. A Magyar Hang kulturális műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal.
Ez a Kultúrtáj, a Magyar Hang kulturális és kultúrpolitikai podcast műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal. Mai vendégünk pedig Kukorelli Endre, író-költő. És mielőtt az első kérdést feltenném, még nézőinkhez, hallgatóinkhoz fordulok, hogy szokásos módon felhívjam a figyelmet arra, hogy a Magyar Hang szinte kizárólag az olvasók, hallgatók, nézők támogatásának köszönhetően működik. Ezért kérjük, hogyha tehetik, fizessenek elő heti lapunkra, kövessenek bennünket Facebookon, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy ezt a műsort, illetve további 5 műsorunkat ezután is elkészíthessük, és önök ingyen megtekinthessék. Köszönjük szépen előre is.
Még mielőtt kérdezel valamit, igen, rögtön ehhez kapcsolódnék, szabad?
Persze.
Szóval én ezt rendkívül fontosnak tartom. Tehát tulajdonképpen, hogy a ti munkátokat nagy élvezettel és nagyon nagy reverenciával fogadom mindig, és olvasom. Az, hogy van egy olyan lap, amelyik vállaltan, hogy így mondjam, a polgári étoszra hajaz, tehát arra bazíroz, azt várja el, hogy a polgárság úgymond térjen magához, erősödjön meg, és ne mindent föntről az államtól várjon, tehát ne mindent az adófizetők pénzén próbáljon működni, ne állandóan azon, vagy ne kizárólag azon próbáljon működni. Ezt nagyon-nagyon fontos, alapvetően fontosnak tartom. Tehát az lenne jó, hogyha minél több olyan polgári kezdeményezés lenne, főleg elsőbb a kulturális kezdeményezés lenne, mondjuk azért mondom, mert engem ez érdekelne inkább, vagy elsősorban, amelyik erre alapot, nevetesen arra, hogy igenis a polgároknak támogatni kell a kultúrát, és támogatni kell azokat az ügyeket, amik számára fontosak, akár tudja ezt, akár nem tudja, ezt végtelenül fontosnak tartom. Gondoljatok bele abba, hogy még az egész 19. században és a 20. század első felében is tulajdonképpen a folyóiratokat, a lapokat a polgárság tartotta fönn, a színházat a polgárság tartotta fönn, a Nemzeti Színház és az Opera kivételével, amik állami intézmények voltak, az összes színház abból élt, hogy jegyeket adott el. És az emberek ezt megvették, bementek, és ezzel tartották fönn a kultúrát. Voltak nagy mecénások, ugye, azok is ilyen polgári mecénások voltak, ugye 60-i Lajos, hogy egyet mondjak, aki a Nyugatot finanszírozta, de mások is finanszírozták természetesen, vagy a Gyosznak a vezérigazgatója finanszírozta a Szép Szó című lapot, legalábbis nagy részben, és így tovább, tehát ezt őrült fontosnak tartom.
Igen, csak mondjuk a polgári étosz is egy kicsit azért devalválódott, hogyha például ugye Elsimo László, aki alá betoltak egy luxus mercit még, amikor a Nemzeti Múzeum igazgatója volt, és ezt ugye megkérdeztük tőle, hogy vajon ezt miért tartja jó ötletnek, és akkor az volt a válasz, hogy ez a kultúra támogatásának polgári erénye, hogy egy autókereskedő cég a Nemzeti Múzeum főigazgatóját egy luxus Mercedes-szel támogatja, úgyhogy közben a Nemzeti Múzeum
dolgozóinak azért annyi... A cinizmusnak nincs határa.
Hát igen, csak azért gondoltam, ezt a polgári étoszt azért egészítsük.
Egyébként szerintem akkor más terveink voltak a kezdésre, de nem egyáltalán nem rossz,
hogy ezt felhoztam. Alakítgatni a beszélgetést,
a beszélgetést. Kitértünk volna erre, tehát végül is a kultúra állapota, a kultúra finanszírozás és a kultúra központosítás témájára szerintem előre vehetjük, és majd később megyünk el esetleg egy kicsit közéleti, politikai irányba. Tehát amit mondasz, ugye ez egy jól látható tendencia, nem csak a mi lapunk, van a médiában is több vállalkozás, ami tulajdonképpen erre építve működik, kultúrában is vannak ilyenek, de vajon ez egy ekkora országban, ahol a fizetőképes kereslet, tehát az értelmiség, aki ezt finanszírozni tudja, viszonylag szűk és egyre szűkülő lehetőségekkel rendelkezik. Meddig fenntartható az, hogy ő tartsa fenn a színházat magának, ő tartsa fenn a folyóiratokat magának, és a többi?
Jogos különben ez, amit mondasz. Tehát ha belegondolok, ugye, amiről én beszéltem az előbb, tehát mondjuk a nyugat kezdete 1908, vagy az, hogy a színházak, ugye, amikor elkezdtek Budapesten színházak keletkezni, ugye, az a 20. század eleje, akkor még egy nagy Magyarország volt, háromszor ekkora, nagyon erős potenciál, ma jóval kisebbek a lehetőségek természetesen, és nem beszélve arról, ugye, hogy volt egy nagy törés, a létezett szocializmus az teljesen kiiktatta, kiirtotta ezt a polgárságot anyagilag, és meg az etoszt is kiirtotta belőlük, tehát a maradékaiban, nyomaiból, mondjuk például az én családom is tulajdonképpen ide tartozott, és hát ugye ezek a típusú családok, ahonnan én jövök, ezek teljesen deklasszálódtak, tehát nem csak az anyagi helyzetük lett katasztrofális, hanem tulajdonképpen be kellett rendezkednünk egy ilyen túlélésre, tehát nem feltétlenül tudták a kultúrát úgy fogyasztani, úgy támogatni, hogy mondjuk az elődeik. De egy. Nagyon fontos az, hogy az államnak, az álladalomnak, a mindenkori államnak és az önkormányzatoknak kutyakötelessége támogatni a kultúrát, fenn kell tartani a kultúrát, főleg egy, ahogy te mondtad, egy viszonylag kis piaci helyzetben, tehát itt 10 millió lakos, vagy 12 millió magyarul beszélő ember, az nagyon nehezen tud fenntartani rendesen kultúrát, mert valóban nincsenek erőforrásai. Tehát kutyakötelesség az államnak támogatni. Én most arról beszélek, hogyha nem csinálja. Vagy ha úgy csinálja, hogy a mostaniak csinálják, hogy noha elég sok pénzt nyomnak bele a kultúrába, de ezt olyan egyoldalúan osztják le, annyira csak a saját klienseiket támogatják, díjazzák, hogy az példátlan. Tehát ilyet én még nem pipáltam, hogy így mondjam, pedig pipáltam egy-két dolgot. Mindenesetre egyrészt tehát az államnak kötelessége lenne, de hogyha az állam diszfunkcionális, minden állam valami módon diszfunkcionális, lássuk be. Tehát én azt mondom, hogy a szocik, vagy nem tudom, a Fidesz előtti kormányzat sem foglalkozott a kultúrával, még ennél is kevésbé foglalkozott vele, mert a horizontjukon kívül esett a kultúra. Na most a Fidesznek is kívül esett különben a kultúra horizontján, egészen 2-3 évvel, vagy 4 évvel, nem tudom hány évvel ezelőtt volt az Orbánnak egy ilyen híres beszéde a Tusványoson, ahol elkezdett a kultúrára beszélni, azt mondta, hogy a kultúrára tulajdonképpen, most már itt az ideje, hogy a kultúrával is foglalkozunk, nem így mondta, de ez volt a lényege, és ez egy kitűnő meglátás. Teljesen igaza van az Orbánnak ebben a dologban. Egy olyan típusú gondolkodásmód, ami a Fideszre volt jellemző, ahol a kultúra nem volt preferencia, zárójelben mondom, az nem azt jelenti, hogy nem voltak ott esetben kulturáltak, vagy akulturáltak lettek volna, vagy nem érdekelte volna őket az irodalom, vagy a színház, ez nyilván nem így van, van akit érdekelt, van akit nem, de politikailag irrelevánsnak tartották a kultúrát, mert gondolták azt, hogy az úgysem kellőképpen szavazat maximáló tényező, de most rá kell jönniük, amiben még egyszer mondom, teljesen igazok van, hogy igenis, nagyon-nagyon fontos, a kultúrát is meg kell szerezni, és ezt tulajdonképpen meg is szerezték valamilyen módon, nem úgy, ahogy szerették volna, de valami módon megszerezték, méghozzá a kultúrának ezt az intézményrendszer struktúráját, azt csodálatosan lenyúlták. Tehát ott gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az egész kultúrás intézményrendszer teljesen a Fidesz kezében van, olyan módon, hogy rengeteg ember nem is hajlandó bemenni mondjuk a Műcsarnokba, vagy a Petőfi Irodalmi Múzeumba, amivel nem értek különben egyet, be kell menni, és vissza kell úgymond foglalni a testeddel. Tehát ők elfoglalták a kultúra intézményrendszerét, erre a híres a Gramsci féle ilyen szlogenre hivatkozva, ugye, ami úgy szól nagyjából, hogy a hatalom felé az intézményrendszeren keresztül megy az út. Ez egy kitűnő, nagyon tökéletes meglátás. Elfoglalják a kultúra intézményrendszereit, és oda döntik a pénzt, az erőforrásokat, amivel a saját klienseiket preferálják. És a többi, aki nem ide tartozik, az pedig, hát most nem akarok csúnyán mondani, hogy milyen helyzetben van, hát rossz helyzetbe kerül ezáltal. Úgyhogy ez egy elég ördögi dolog, be kell lássuk. Ügyes, ilyen, de ördögi.
És ezt a területfoglalást látva el tudod képzelni, hogy az a mondjuk akkor a kultúra támogatásának polgári étosza, az felébredhet a nem létező, csak, vagy ébredező polgárságban?
Csak így tudom elképzelni, tehát ugye ez egy olyan, kvázi fizikai törvények működnek az emberi társadalomban is, tehát hogyha itt gyengeség van, akkor ott megerősödik. Ha ott megerősödik, akkor van egy ilyen, nem tudom, kiegyenlítődés, hogy így mondjam. Tehát hogyha mondjuk a társadalom bizonyos szegmensei érzik azt, hogy valamit kell csinálni, valami lépést kell tennünk a hatalom ellen, mert a hatalom túl terjeszkedik, vagy túlzottan pofátlan kezd el működni, akkor igenis lehet valamit csinálni. Lásd, ugye ez a mostani helyzet és a konkrét politikai helyzet, a Magyar Péter, mint jelenség, ez erre mutat. Na most a kultúrában az van, hogy a kultúra nagyon, nagyon kényes dolog, ugyanis az aktorai, tehát a résztvevői, a kultúra résztvevői, a színészek, az írók és a festők és a balettáncosok, ugye egyrészt ugye saját szakmai problémáikkal vannak alapvetően elfoglalva, másrészt rendkívül módon a kultúrának különböző szegmensei rendkívül módon nem kompatibilisek, nem találkoznak, nem érdeklődnek, nincs kellő szolidaritás, tehát a festők nem festik le az írókat, mint régen. Régen lefestették az írókat. Nézzétek meg, hogy Adiról, Arany Jánosról, Petőfi Sándorról, aki 2 éves volt, mikor meghalt szegény, mennyi festmény kép, meg minden van. Kazinczy Ferencről, hogy még tovább menjek, több ezer rajz, részkarc, festmény van. Egész csodálatos. Kazinczy az ebben a szempontból, nem tudom, kinézett ennek utána, és persze véletlenül ennek egy kicsit utána néztem, leírhatatlan sok arcképpel bírt. Félmetes. Ma egyáltalán ez kiment a divatból, ugye, teljes mértékben. Tehát a festő nem festi az írót, az író nem ír a színdarab, színházi előadásokról, tisztelt a kivételnek. A színészek nem tudják, hogy mi van a kortárs irodalomban, nem tudják. A színházak nem játszanak kortárs darabokat, megint csak tisztelt a kivételnek, sokkal kevesebb, mint akár a két háború között, vagy akár csak a 60-as években. Gondoljatok bele abba, hogy volt Csurkának, aki nem volt a Csurka Istvánról beszélnek, aki nem volt a kommunizmus kegyeltje, volt, hogy egyszerre 5 színház játszotta az előadását a 60-as években. 5. Szóval ilyen ez teljesen kép. Tehát én ma ilyen egyáltalán nincs. A két háború között a Nemzeti Színházban 100-ával játszottak magyar szerzőket, akiket már nem is ismerünk, mert kikoptak, de játszották őket a színházak. És így tovább, tehát nagyon sokáig tudnám ezt mondani. Az, hogy nézzetek meg mondjuk az operának, a műsorát. Verdi, meg Wagner, ezek nagyon nagy szerzők, imádom főleg Wagnert, de az, hogy egy kortárs operát bemutassanak, ki van zárva? Ki van zárva? Ilyen nincsen. 12. században Verdi és a társai évente írtak 1-2 operát, tehát Rossini vagy Donizetti, ez több száz operát írt, és ezeket mind bemutatták, és fütyülték a pékinasok, ugye, ahogy mondják. Ma egyáltalán nincs ilyen. Tehát ez teljesen átalakult az egész kultúrafogyasztás. A kortárs kultúra teljes handicapben van, megint majdnem csúnyát mondtam, hogy szopóágon van, legfeljebb majd kihúzzátok. Szóval nagyon-nagyon-nagyon gáz a helyzet, de én azt mondom, hogy itt sem szabad fölfele mutatni, nem szabad a hatalomra mutatni, hogy ők miért nem dotálják jobban a kultúrát, hogy miért 6 milliárd forintban kerül egy film. 6 milliárd forintból az egész kortárs kultúrát ki lehetne hozni. Tehát szanálni lehetne. 6 milliárd forintból. És 6 milliárd forintból, vagy 7 milliárdból elkészítenek olyan, egy olyan kurzusfilmet, ami egyszerűen esztetikai szempontból teljesen irreleváns, teljesen értékelhetetlen. Szóval olyan anomáliák vannak, amik beláthatatlanok. De most visszatérve arra a kérdésetekre, vagy arra, amit én is előhoztam, hogy ezt kell látni a polgári társadalomnak, és nem ógni-mógni kell, nem nyafogni, nem panaszkodni, meg minden, hanem valamit csinálni. Nem lehet azt mondani, hogy ja, hát én nem támogatom a Magyar Hangot, mert én már nem tudom mit, más internetes lapokat támogatok, nem támogatom az Élet és Irodalmat, mert én nem tudom, meg hogy ilyet is hallani, nyilván is hallottok, hogy hát nem tarthatom el az egész kultúrát, de igenis, el kell tartani az egész kultúrát. És ezzel példát lehet mutatni. Először is egymásnak példát tudnánk mutatni ezzel, másrészt pedig a hatalmat, a végrehajtó hatalmat igenis pirulásra lehet késztetni. Ezt nagyon fontosnak tartom. Azok is emberek, és hogyha látják azt, hogy a polgárság számára, amelyik egyre erősödik, ezáltal erősödik furcsa módon, hogy valamit csinál, és az visszahat, mint hogy a fagyi visszanyal, tehát ha te teszel valamit, az visszahat rád. És így tovább, hatással vagy más emberekre, lehet, hogy csak kis hatással, egymásra vagyunk hármadik most hatással, de én nem zárom ki, hogy még lesz egy negyedik ember, aki ezen esetleg elgondolkodik. És hogyha ezt látja a mindenkori végrehajtó hatalom, akkor a saját érdekéből, a saját jól felfogott érdekéből esetleg ő is azt mondja, jó, hogy akkor én kvázi kiveszem a kezdeményezést a polgárságból, vagy nem tudom, és én is valamit próbálok csinálni. Valami ilyesmi mechanizmust gondolok és látok itt.
Ez egy derülátó.
Igen, egy pozitív
csávóval beszéltek. Ez sokszor kiderült sok interjúban, beszélgetésből, de mindamellett, hogy nagyon sok mindennel egyetértek, ez a pirulás, erre bármi példát az utóbbi 15 évben láttunk egyébként? Tehát az, hogy a hatalom most... Ha
mindenki
is...
pirul, figyelj!
Igen?
Én egy Don Piruló vagyok, tehát én például magamról tudom, hogyha valami gáz van, úgy értok pirulni, mint valami hülyeséget csinálok, vagy rosszat mondok. Nagyon-nagyon elpirulok, mélyen elpirulok. Lehet, hogy... Tehát, és ez antropológiai dolog, tehát mindenki pirul, mindenki... A zavar, a szégyenérzet, ez a dolog valami olyasmit indukál a szervezetbe, amit te nem tudod megállni, hogy ne piruljál. Ugyanúgy, mint ahogy pislogsz, nem tudod megállni, de darabig így nézel, de aztán muszáj pislognod, vagy muszáj, hogy a szíved verjen, tehát nem te döntöd el ezt a dolgot, a pirulást se te döntöd el. Még egyszer mondom, azok, akik úgymond pirulnak, vagy pirulásra kell őket késztetni, azok is ugyanolyan emberek, mint mi. Ebből kell kiindulni. Ültem benne a parlamentben 2,5 évig, a leghülyébb, a legkockafejűbb, a legsúlyosabban indoktrinált és beállt agyú és elfogult ember is ember. Tehát, hogyha beszélsz vele, akkor hirtelen emberé változik meg minden. Ez nagyon érdekes tapasztalat. Tehát ilyen, rengeteg ilyen típusú beszélgetésben volt részem, amikor a szünet van, hirtelen átváltozik normálissá, vagy háromért normálissá, nem teljesen, mert azért vigyázz rá, hogy ne legyen teljesen normális, de átváltozik a leg furcsább csávó is egy kicsit szégyeli magát, visszatérve a pirulásra, igenis lehet őket pirulásra készíteni, lehet, hogy nem látszik rajtuk, mert nagyon vigyáznak rá, és jól bepúderezik a képüket, de belülről ők is érzik, ami gáz, az gáz. Tehát nem létezik, hogy ne éreznék azok, akik ugyan nem mondják, és nem, soha nem vallanák be, hogy gáz, amit csinálnak, de hogy valamit nem éreznek, azt egyszerűen nem tudom feltételezni.
Egyébként itt akkor vissza is kanyarodhatunk oda, ahol, amivel kezdeni akartuk. Ugye nemrég Bohár Dániellel volt egy kedélyes telefonbeszélgetés.
Na jó, hát ő lehet, hogy egy kivétel. Szóval ő lehet, hogy nem pirul. Tehát vannak, tehát ez én nem mondom, hogy tehát ennyire nem vagyok optimista, vagy naív, hogy mindenki 100%-ig. Tehát vannak ilyen határok, tehát ez a Bohár nevű fiatalember, hát ő valószínűleg, ő, ő nem pirul.
Ezt azért is hoztam fel, mert ugye, ahogy ez most is kiderült, és korábbi beszélgetésekből, interjúkból is, vagy aki ismer, az tudja, hogy mindig a párbeszédre törekszel, teljesen mindegy, hogy éppen ki van a másik oldal. És pont ez a Bohár Dánielféle telefonbeszélgetés gondolkodott el, hogy vajon ezek után is így érzed még, hogy mindenkivel érdemes
párbeszédet? Ja, persze, ez egy elvi kérdés, tehát ebből elvi kérdést csinálok, és... Ezt is már ezerszer elmondtam, hogy kb. 10-12 évvel ezelőtt, mikor a parlamentben láttam, hogy futkároznak a képviselők a számukra nem szimpatikus médiumok elől, akkor gondoltam, hogy én bárki jön, az a szobálok és Bohár...
Dániellel.
És persze nyilván. És hát ott beszélgettünk körülbelül 5-6-7-8 percet, és ebből kivágott olyan módon vágott ki dolgokat, ami tulajdonképpen egy, nem mondta, hogy fölveszi. Mondjuk gondoltam, tehát nem vagyok teljesen hülye, ahogy is látszom, gondoltam, hogy fölveszi, de azért mondani kellett volna neki. Tehát ha föl betelefonálsz egy bankba, vagy egy nem tudom hova, ott közlik veled, hogy fölveszik a beszélgetést, nem? Pedig mit érdekel engem, hogy fölveszi? Na most, tehát ez az aljasságnak, ezt a szót kell használnom, a sunyiságnak, meg a pitjánőségnek egy minősített esete, szegény. Nyilván megvan a baja, tehát én nem bántam őt, biztos nem szereti őt a felesége, vagy a fiúja, vagy a lánya, vagy a nem tudom ki-e, de hogy minimum, tehát kell mondani, ugye, és aztán utána meg kell beszélnie velem, hogy milyen részeket hagy ki, mert persze nyilván ezt a 6 percet nyilván nem lehet beletenni, és így tovább. Szóval vannak ilyenek, de nem baj, ez beletartozik. Tulajdonképpen, hogy mondjam, kvázi jó is, mert nincs az a nagyon-nagyon gonosz vagy rossz indulatú ember, aki ebben ne látná a gonoszságot és a rossz indulatot. Tehát tulajdonképpen ez teljesen kontraproduktív. Az ilyen akciók, az ilyen előre megfontolt, ilyen gonosz ember akciók, ezek szerintem visszaütnek.
És azt te mit gondolsz, te miért kerül, ugye csak nagyon röviden a nézők, hallgatók kedvéért, amiről beszélünk, ha esetleg valakinek elkerült a figyelmét, bár nem könnyű, mert a összes közösségi platformon ez erősen hirdetve szembe jön. A Megafon hát propagandistája Bohár Dániel többeket felhívott azzal kapcsolatban, hogy mit gondolnak a családon belül előszakról, illetve miért értenek egyet már egy idő után, ez volt a felvetés, ugye hát ez a Magyar Péterrel szembeni kampány részeként, és hát itt a Puzsér Róbert, Új Péter és mások mellett Kukorelli Endre is a célkeresztbe került, vagy hát a felhívottak közé került. És az is érdekel engem, hogy te mit gondolsz, hogy te miért kerültél rá erre a listára? Tehát, hogy miért éppen téged, ahogy a Bence is mondta, pont egy olyan embert, aki azért általában még beszél is a mindenoldali képviselőkkel mindenről?
Hát tőle kell megkérdezni, nem tudom, végül is ezek szerint túl sokat szerepelek a médiumokban, ez így is van egyébként, én is baromira unom saját magamat, de mivel még egyszer mondom, hoztam egy ilyen döntést, akkor ezt most már így meg is tartom, tehát leszoktam mondani egy-két beszélgetést, arra hivatkozom, hogy meghaltam és külföldön vagyok eltemetve, de azért úgy inkább azt mondom, hogy jó van. Noha ez fárasztó azért, és időmet viszi el, és a regényembe akadályoz, meg ebbe, abba, amabba, de nem baj. Szóval azt mondom, hogy tényleg nagyon-nagyon arra biztatok mindenkit, hogy vegyen részt a politikában a szónak a legszorosabb értelmében, tehát abban, hogy a közügyekről kell beszélgetnünk. Nem kell okosakat mondanunk, nem kell hozzá nagyon értenünk, csak a véleményünket mondjuk el, és próbáljunk meg normálisak lenni, tehát próbáljunk meg nem párt szempontokat figyelembe venni, hanem amit gondolunk, érzünk, tudunk, azt arról próbáljunk beszélgetni. És hogyha ez így viszonylag tűrhetően megvalósulna, elérne egy kritikus tömeget azoknak a száma, akik nem a saját pártjuk, vagy a saját nem tudom, vélt, vagy a valós preferenciáik alapján beszélnek, hanem próbálnak normálisak lenni, akkor szerintem normalizálódhat az ország. És tulajdonképpen ezek a bohár típusú kezdeményezések, ezek nagyon-nagyon-nagyon hazafiatlan dolgok, szóval ezek tényleg roncsolják a hazát. Tehát itt tényleg az, hogy ez a magyar népnek, vagy a magyar nemzetnek, ez egy nagyon-nagyon káros dolog, mert azt a két osztatosságot, ami teljesen elúrhodott ma már, és ami persze benne van az egész magyar történelemben, ha tetszik, Szent István is Koppány óta, és ki tudja előtte mi volt, ott nem voltunk ott. Tehát azóta benne van ez a két osztat a magyar mentalitásban, hogy ezt kellene valami módon, ezzel kéne valamit kezdeni, nem vagyok, nehogy félreértse bárki, nem vagyok béke barátja, bagarja, Petőfit mondja, idézem, ha nem egyszerűen annak a híve vagyok, hogy gyerünk, tessék, ütközünk, küzdjünk, harcoljunk, minden, mindenki az érdekei és az értékei szerint artikulálja a saját véleményét, és így tovább. De az nem azt jelenti, hogy a másikat ilyen bohár módon kéne alulról ütni. Mennyi?
És mondjuk, hogyha a konkrét témára térünk, ugye ez a Magyar Péter Vargődőt, csörte, nem is tudom, hogy mi itt a jó szó, ami mögött egy olyan szörnyű téma rejlik, vagy bújik meg, ami a magyar társadalmat elég érzéken érint, ugye a családon belül erőszak, a nők elleni erőszak, hogy mit gondolsz, hogy egy mondjuk ilyen Bohár Dániel szintre süllyed a diskurzus, vagy nem is, az már nem is diskurzus, de mindegy, szóval, akkor lehet még érdemi párbeszédet folytatni, mondjuk arról, hogy mi van a családon belül erőszak, és vajon hogyan lehet a nőket megvédeni, hogyan lehet az áldozatokat megsegíteni, vagy megelőzni azt, hogy ilyen történjen, hogy ez nem süllyeszti le, és akkor itt most visszatér arra, hogy politikai párbeszéd, mert mégis az is folyik valahol, hogy ez nem süllyeszti ezt le, hogy nem vonja el a figyelmet teljesen a téma súlyosságáról?
Ugye az a, tehát hogyha totálissá válik ez a digitális vagy dihotom struktúra, hogy vagyunk mi a frankó, mi itt hárman a frankó gyerekek, és a bohárok meg a ördögök, és ők megfordítva, vice versa, ugye, ez van, és vannak a bohár drukkerek, meg a mi drukkereink, tegyük fel azt a hülyeséget, az baj. Tehát ez így. Most a bohár erre játszik, én pedig arra játszom, hogy ne ez legyen, hanem bizonyos dolgokat egyszerűen ki kell vonni a pártpolitikai diskurzus. A magyar futball például, azt én kivonnám, hogy egyik kedvenc példa. Ott az van, hogy magyarok vagyunk, és hajrá.
Az ilyen
dolgokat, ugye amiről beszélünk, például ezt a nagy problémát, mondjuk így a párkapcsolati erőszakot, vagy az abúzus, stb. Ezt szintén ki kell vonni ebből a diotómiából, hiszen ez mindenkit érint, illetve minden oldalon előfordul minden. Egyébként az egész emberi létezésben benne van az agresszió, benne van a harc, a legközelebbi családtagok is állandóan ütköznek egymással, a karácsonyok arról híresek, hogy akkor szoktak a legjobban összeveszni az emberek, szinte koncentrálni kell arra, hogy családon belül karácsonykor, amikor a legnagyobb szeretet kellene, hogy urhodjon, ugye akkor veszünk össze, ezeket mindenki ismeri, ki nem üvöltözött már azzal az ember, akit a legjobban szeret, az anyukájával, horribiledictu, vagy a feleségével, vagy a férjével, minden. Még a lögdösődés is benne van, vagy a nem tudom micsoda, hogy megragadom, mert minden. Ezek mind benne vannak, aztán, hogy ez most én belekeveredik ebbe a dologba, az katasztrófa, mert külön kéne venni. Tehát például erről nagyon szépen lehet beszélgetni, pszichológusok meg ilyen, mondva csinál pszichológusok, mint amilyenek. Mi vagyunk, szépen el tudnánk erről beszélgetni órákig, mindenkinek vannak tapasztalatai, véleményei, meg minden, ezt nem kéne belekeverni abba, ami azon a hangfelvételen volt, hogy ott mi zajlott le. Az egy súlyos politikai kérdés, arról kellene beszélni. De itt ugye az a játék folyik ezzel semmi újat. Nem mondok, teljes trivialitás, hogy, a lényeges politikai, vagy, ilyen bűnügy felé kacsingató, vagy azzal kacérkodó témák terelése folyik egy olyan irányba, ami mindenkit izgat adott esetben, például az erőszak, vagy a párkapcsolati erőszak témájában. És ezt a kettőt összekavarni, összekutyulni, ez gazemberség. Ez az eleményem.
Pláne mondjuk azért, hogy abban az esetben, hogy Magyarországon hetente meghal egy nő átlagban, ami párkapcsolati erőszak
következtében.
És akkor ezért is kérdeztem, hogy, mert most elviszik erre, amit mondtál, hogy az voltak éppen olyan, mintha szándékosan el akarnák fedni azt a témát, amiről meg igazából társadalmi párbeszédet kéne.
Na jó, de hát akik ezt csinálják, azokat ez nem érdekli. Illetve nem mint magánember, ez meg olyan, mint a kultúra, hogy lehet, hogy magánemberként érdekli, de a saját hatalmi nem tudom, ahhoz, hogy a hatalmát megpróbálja minél jobban beágyazni, biztosítani, stb. Ahhoz képest, hogy nem érdekli, hogy ez a téma devalválódik, illetve relativizálódik, és így tovább. Nem érdekli őket, mert egy dolog érdekli őket, a hatalom megtartása, és a másik oldalon meg a hatalom megszerzése. Mert lássuk be, hogy itt nem arról van szó, hogy van egy gonosz oldal, hanem itt mindenki, a politikai pártok per definíció nem azért vannak, hogy megszerezzék a végrehajtó hatalmat. Ez normális. Annél végrehajtó hatalom nélkül nem tudsz csinálni semmit. Ezt is megtapasztaltam, amikor ott ültünk a LMP-be a 2010 és 12 között, legalábbis én, hogy semmit nem tudsz csinálni. Nulla befolyásod van az ügyekre. Én ezért is jöttem ebből ki, mert nem láttam így értelmét a politikának, vagy a politizálásnak. Sokkal több értelme van úgy, hogyha az ember próbál valamit csinálni, tehát próbálja azokat a dolgokat csinálni, amit a beszélgetés elején mondtuk, tehát, hogy ezt a polgári értést valami módon fölhozni.
Most vagy ehhez még kapcsolódik? Igen, akkor mondjad.
Nem csak, hogyha ez így szóba került, hogy a hatalom megszerzésre, hogy ennek fényében hogyan látod mondjuk akkor ezt a Magyar Péter jelenséget, ami, ahogy látszik, legalábbis a választók egy részét mindenképpen fölrázta. Hát valami változott, most az, hogy megmozdult, vagy hova ment, ez már más kérdés. De hogy látod, ez is egyfajta hatalmi játszma, a hatalom megszerzése. Ugye sokszor felmerül, hogy ki, vagy felmerül ez a kérdés, hogy vajon ki áll mögötte, áll-e mögötte valaki. Tehát ez is ebben a rendszerben értelmezhető?
Hát igen, ez... Szóval... A hatalom megszerzés és megtartása az nem erkölcsi kérdés, az egy faktum, tehát az van, hogy még egyszer mondom, mert az előbb egy percen mondtam, hogy anélkül nem tud csinálni semmit. Tehát, hogyha végrehajtó hatalomról beszélünk, tehát nem az abszolút hatalomról, ami a történelemben a legtöbb rezsimben volt, ugye, amelyen a egyiptomi fáraók óta, hanem a demokráciában van ilyen, hogy végrehajtó hatalom, és ezt meg kell szerezni, és úgy tudsz csinálni dolgokat, úgy tudod döntéseket meghozni, úgy tudod allokálni az erőforrásokat, és így tovább. Ez teljesen jó. Most az, hogy most jött egy ilyen felbuzdulás a Magyar Péter kapcsán, ez így leírólag, erről csak leírólag érdemes beszélni. Abban a szempontból én a pozitívnak találom, hogy nagyon, ha nagyon be van állva egy bizonyos rezsim, egy bizonyos társaság, tudottan be van ágyazva a hatalomba, az mindenképp rossz. Még hogyha a legjobb emberek csinálnák a legjobb módon, akkor is nem jó. Akkor is kell a váltógazdaság, mert ezt nem fejtem ki, szerintem mindenkinek van elég fantáziája, hogy valaki túlzottan bele van kényelm, bele van testpedve, bele van hízva a hatalomban, a szónak ott sokszor a szoros értelmében, akkor már nagyon nehéz kikászálódni, nem tudsz mit csinálni, hogyha kiesel a hatalomból, mert megőrülsz, mert olyan típusú drog a hatalom, ami páratlan. Tehát ez a legnagyobb drog. Abszolút. Ez heroin, ami állít a csúcsok csúcsa, az Kismiska a hatalomhoz, tehát erről szólt gyakorlatilag minden, a világirodalom erről szól, vagy a... Talán. Már említettem, hogy Wagner, Richard Wagner érdemes ebből a szempontból a Ring című tetralógiáját végignézni és elolvasni, és elgondolkodni, hogy hogy működik, gyönyörű metaforája a hatalom működésnek. Ugye Mikszáth Kálmánnak van egy ilyen híres mondás, egy híres kis krokia, amiben arról ír, hogy a kiöregedett képviselő, akit már nem választanak meg, mert ezért azért amazért, azzal mi történik, ugye? Hogy hazamegy a kis kúriájába, a kis falunak a kis nemesi kúriájába, és mi történik vele? Meghal, mert olyan típusú elvonási tünetei származnak abból, hogy ő már nem parlamenti képviselő, és nem állnak haptákba előtte a katonák, meg minden, hogy azt nem bírja elviselni. De most ennek megfelelően mondom azt, hogy nagyon jó, hogyha van egy olyan valami, egy olyan dolog, ami fölgerjed, független attól, hogy kigerjeszti föl, tehát független a Magyar Pétertől, vagy a Márki-Zajtól, vagy a bárkitől, vagy tehát nem, itt nem a messiás az érdekes, ahogy szokták mondani, messiásra vár. Ki a franc vár messiásra, kivéve azokat, akik arra várnak. Én nem várom. Tehát, hanem arról van szó, hogy igen, és hogyha sikerülne egy, még egyszer mondom ezt a szót, egy kritikus tömeget állítani maga köré ennek a fajta felbuzdulásnak, akkor van esély rá, hogy egy váltógazdaság megint beindul, és a 14 éves, és nem tudom, hanyadik kétharmaddal regnáló mostani alakzat, az leváltódik, és odáig mennék, hogy pár száz embert kivéve ebből a társágból, pár százat, 200 embert kivéve. A többinek, a legnagyobb, annak a 2 millió embernek, aki a Fideszre szól, nekik is jobb lenne ez. Jobb lenne. Rengeteg szempontból. Például tényleg objektíve derül neki az, hogy akinek eddig drukkoltak, akivel teljesen meg voltak elégedve, vagy félig, vagy egynegyedik, de mindestre jobban meg voltak elégedve, mint a másik oldal, lal, vagy hogy kell mondani, akkor is jó nekik, mert akkor látnák, hogy tényleg ez jogos volt, vagy nem volt jogos. Akkor lenne egy ilyen összehasonlítás. Most nincs összehasonlítási alap, mert visszahivatkozni Gyurcsányra, hogy miért nem mondott le, meg miért lövettek ki a szemeket, nem tudom, miket szoktak rá mondani, az már nem releváns 14 év után.
És azt szerinted, hogy most ugye 14 év egy nagyon valóban a hatalomban sok szempontból beletespett garnitúra vezeti az országot, de olyat azért nem nagyon láttunk, hogy itt a kegyelmi botrány kirobbanása óta, tehát most már több mint 2 hónapja tényleg tőlük szokatlan módon nem irányítják az eseményeket, sem a közbeszédet, sem a, hát majd, hogy nem a politikát sem lassan, hanem inkább most a Fidesz, a hatalom az, ami reagál, ez egy teljesen szokatlan helyzet. Ennek mi lehet az oka? Tehát itt maga a téma, a kegyelmi botrány témája az, ami már sok volt a társadalomnak, vagy itt emögött valami más van, hogy most pont ez és ilyen mértékű változást hozott ebben a kommunikáció uralásában, mondjuk így, ami nagyon jól szokott menni egyébként a Fidesznek.
Szóval volt már ilyesmi a Márki-Zay környékén, volt egy ilyen felbuzdulás, ugye, nem ekkora, ez tény, most ez sokkal nagyobb. Nézd, az, amit minden elemző mond gyakorlatilag, hogy a mostani ellenzék, az ellenzék, tehát nem a mi hazánk, hanem a másik, a többi, az tényleg nem tudja azt a 25-30%-ot följebb nyomni. Tehát ott tényleg van egy üvegplafon, ez a helyzet, mert, és most hosszan lehet mondani egészen Árpád apánkig, hogy miért van ez, tehát ez gyönyörű, történelmi egy gyönyörűen levezethető okai vannak ennek. Tehát innen csak, tehát ezt a fajta hatalmi konglomerátumot csak úgy lehet kibillenteni, hogyha olyan emberek jönnek, kezdenek kibeszélni belőle, vagy kezdenek kijönni belőle, akik onnan jöttek, és tudják, hogy mi a helyzet. És például a Magyar Péter azt tudja, jobban tudja, mint a Márki-Zay, ennyi szóval. És ez rengeteg ember számára hiteles, még akkor is, hogyha tényleg neki esnek és roncsolják, amennyire csak lehet, például ezzel a szerencsétlen dologgal, ezzel a családon belül erőszak dologgal. Ezzel együtt nekem is az a véleményem, hogy csak úgy lehet ezt a mostani konglomerátumot, hatalmi konglomerátumot megdönteni, illetve kiakóbólítani, hogyha egy ebből kijött ember csoport csinálja ezt meg. Ugye eddig még csak a magyar jött ki ebből, így látványosan, de gyanítom azt, hogy lesznek majd olyan emberek páran még, akik kiállnak és arccal beállnak a mögé adott esetben. Hogyha ez lesz, akkor szerintem lehet, hogy itt valami változás előszerét érzékeljük.
És mondtad, hogy az ellenzéki pártok, a Mi Hazánk kivételével, ugye az LMP színeiben kerültél a parlamentbe, ahogy azt említetted is. Most hogyan látod az LMP? Nyilván azóta rengeteget változott a párt, de a jelenlegi működésüket, ami elég sok kritikát kap, és mondjuk, hogy finoman szóval sem egyértelmű a megítélésük, hogy hogyan látod az LMP működését?
Hát igen, többször mondtam ezt már, és lehet, hogy utoljára mondom, hogy én vagyok szerintem az utolsó LMP-s, komolyan. Tehát én nem voltam párttag, ez volt a szerencsém különben, mert hogyha párttag lettem volna, akkor bele kellett volna szagolnom abban a borzalmas tagság. Megvan ez nektek? A Szabó Iván volt egy ilyen MDF-es, te még akkor nem éltél, volt egy MDF-es képviselő, a Szabó Iván, aki meghalt, már szegény, aki mondta, hogy az LM, nem az LMP, hanem a
MDF
a borzalmas tagság. Majd nézzetek utána, szerintem be lehet, Szabó Iván, borzalmas tagság, már ki is jön a dolog. Tehát a tagság mindig borzalmas, mert ugye azok az emberek kerülnek, azok az emberek lesznek egy párt tagjai, akik maguk is akarnak valamit effektív helyzetbe kerülni. Na most itt mindenki féltékeny, mindenki, na most ne is menjünk be, ezek emberi dolgok. Ez leírólag mondom ezt, és nem kritizálok. Most én nem voltam párttagja, mégis képviselő lettem, hát el lehet képzelni, hogy rengeteg ember ott engem mennyire szeretett. De én azt gondolom, hogy az egyetlen, az utolsó 25 ezer év egyetlen, a legjobb politikai ajánlata ez, hogy én még a Zollent is belevinném, tehát a legyen más, tehát nem lehet, hanem hogy legyen más a politika, tehát csináljuk a politikát másképp, csináljuk normálisan, ügyek mentén, a dolgot magát nézve, hogy Bocska István mondta, tehát dolgot magát nézve kéne politizálni, és nem ideológiák, mert nem tudom mik mentén, ami nem azt jelenti, hogy az ideológiákat ki kell söpörni, egyáltalán nem, mindenkinek vannak ideológiai, eszméi, elgondolásai a világról, világnézete, meg minden, ez nagyon jó, de a politikát, az ügyeket kéne szépen intézni normálisan, és ezt az ajánlatot láttam én az LMP-ben, hogy másképp, politizáljuk másképp, és ez, ami nem jött össze. Nem jött össze, mert az LMP-ben is ugyanúgy megképződött ez a két osztat. Tehát ez a digitális leosztás, tehát hogy ez a mondjuk így város-falu, népi-urbánus, stb. Különböző kulturális millióból jött embereknek a egymás lenézése, frusztrációja, irítsége, nem tudom, mit csinálja, ugyanúgy megképződött, mint általában a magyar társadalomban. Ez érthető, de én szerettem volna, hogyha ez egy olyan helyzetben tud maradni, ami megbeszélhető. És sajnos nem tudott ebben maradni, kettéstek, stb. Ezzel együtt én még legutoljára is az LMP-re szavaztam, még akkor is, hogyha semmi kapcsolatom különösképpen nincsen velük, néha így felhívnak, hogy megkeresnek. De hát most ezt például végképp nem tudom kezelni, hogy miért kellett most egy... Tehát ahelyett, hogy a Karácsony, aki onnan jött ki, oké, ki jött onnan. Tehát, de hogy miért nem lehet ezt valami módon rendezni, ezt a dolgot, most miért kell a Karácsonyra ráindítani mondjuk egy vitézit, ezzel pillanatban így nem értek egyet egyáltalán.
Hát amíg azt azért elég sokan a Fidesz látják, hogy ő talán még erősebb is, mint sugallatukra.
Tudom, mindenki lát mindenki mögött. Én nagyon ezt a diskurzust valami módon a szervezetem ledobja. Tehát ezt tudom, hogy mindenki összeesküszik, mert mindenki izé. De ez is normális emberi dolog, tehát nem kell ezt ilyen gondolni. Tehát mindig, amikor jön, hogy ki áll, az amerikaiak állnak, nem tudom ki mögött, akkor még akkor se tetszik nekem, ha ott esetben lehet benne valamiért. Mert nem ez a lényeg. Szerintem sokkal lényegesebb az, hogy tehát minden embernek van egy ilyen lelke, hogy így mondjam. Vagy egy zsigeri idegrendszere, hogy ilyen tudományosabban mondjam. És a zsigeri idegrendszer az nagyon jó működik. Ugye mi túlélő génállománnyal rendelkezünk, és hozzá, hogy mi tudjuk, hogy ismerjük a csíziót. Csíziót. Tudjátok, mi a csízió különben? Nem?
Nem.
A cirkumcízióból van, Krisztus körülmetélése, január 1-én történt a Krisztus körülmetélése, és január 1-je, ugye azért január 1-je, onnan indul a naptár, ugye? És aki ismerik a csíziót, az azt jelenti, hogy ismerik a naptár. Most ilyen kis tudományos betét jön. Ismerik a naptárat, tehát az a paraszt ember, aki nem tudott írni, olvasni, de tudta, hogy mikor kell, mikor van Szent György napja, meg nem tudom, mikor kell elkezdeni ilyen, meg olyan izéket, az azért tudta, mert egy dolog volt otthon, a naptár. És az január 1-ével kezdődött, Krisztus körülmetélésével, és ez a csízió. Na mindegy. Tehát aki tudja a csíziót, az már elfejtettem, hogy honnan jöttem el ideig.
Hát, csak az LMP és a Fidesz áll mögött.
Mindenki mögött, oké, rendben van, mindenki gondolkozzon így. Én azt mondom, ja igen, hogy mindenkinek van egy lelke, egy zsigeridegrendszere, és mi tudjuk a csíziót. Tehát mi a saját érdekeinket és az értékeinket elég jól tudjuk. Még egy giliszta is, vagy egy csiga is tudja. Szóval nem kell ez túl nagy intelligencia kóciens. Azt gondolom, hogy jóval kevésbé vagyunk mozgatva és befolyásolva, mint azok az emberek gondolják, akik állandóan valami háttérhatalomról, meg ilyesmiről vizionálnak. Még akkor is, hogyha esetleg van ilyen.
Szerintem a végére térjünk vissza még ez a kultúra polgári étoszához.
Jó, nagyon jó.
Már csak azért is, mert hogy ugye indítottál egy kiadót, egy könyvkiadót, ami hát így a jelenlegi helyzetben külső szemlélő számára akár még irracionális döntésnek.
Na, irracionális.
Na igen, ez lett volna a kérdés.
Persze, teljesen irracionális.
Mi volt vele a szándékod, hogy miért gondoltam?
Hát azért, mert látom azt, hogy bemész egy boltba, egy könyvesboltba, és könyvek látszó tárgyak ezrei dőlnek rád. Tehát ilyen nem tudom mik. Tehát amik semmi köze semmihez, de ilyen könyv. És akkor az emberek ezeket megveszik, nem tudom miért, elolvassák, vagy minden. És pont azok a szövegek, amiket el kéne olvasni, azokat jóval kevésbé olvassák el. Most nagyon leegyszerűsítve mondom ezt a dolgot. Tehát azok a szövegek, amik a te életedet megváltoztatják potenciálisan, ugye, hogy a Rilke híres versében van, hogy változtasd meg életedet, muss dein Leben ändern, tehát meg kell változtatnod az életedet, az azért van, úgy változik az ember élete, hogy ránéz egy műalkotásra, és attól az egész lénye átalakul. A totális katarzis, a totális megtisztuláson eshet át. És ezek a könyvek, azokat a műveket, amik erre készítenek, buzdítanak téged, hogy élj másképp, élj jobban, legyél rendes ember, próbálj meg normális maradni, nem gyűlölködni, és nem frusztrálódni, és nem unatkozni. Ezeket a műveket, ezek a könyvnek látszó tárgyak, filmnek látszó filmek, színházi előadásnak látszó színházi előadások, zenének hallható zenék, ezek eltakarják. És én gondoltam, hogy totálisan irracionális, természetesen. Csinálják egy olyan kiadót, ahol kiadok olyan könyveket, amik szerintem nagyon jók, csak más kiadóktól az esetben lepattannak, mivel hogy üzletileg nem relevánsak. Most engem felvettek a Digitális Akadémia nevű ilyen helyre, annak kapok egy csomó pénzt, úgyhogy a kis ujjamat nem kell értem megmozdítani, és gondoltam, hogy ezt így visszaforgatom ebbe a kiadóba, és ezért csináltam.
Nem, mondjuk azért ezt tegyük hozzá, a Digitális Irodalmi Akadémia nem csak úgy jön, tehát azért megírtad az életművedet, és azért
Jó,
utólag már nem teszel érte semmit, de azért addig tettél.
Jó, világos, tehát én mondom, hogy szerintem nagyon helyes évfordulás. Fölvettek ott a helyen, minimum, régen föl kellett volna venni, mindegy. Szóval azt gondolom, hogy ez is egyfajta, saját maga, nem csak prédikálni vizet, hanem, hogy kell mondani, vizet prédikál, bort iszik, nem tudom mi, hanem bort is iszom, vagy vizet iszom, vagy nem tudom, valamit csinálok. Lényeg az, hogy ezzel próbálom azt csinálni, amit prédikálok, hogy igenis tessék a kultúrát, tessék támogatni a testeddel és az anyagi javaiddal is adott esetben, hogyha...
És eddig milyen könyvek jelentek meg, aki ez a Kert kiadó? Ugye
Kert kiadó, mindegyik után, minden betű után van egy pont, és eddig kiadtam két verses kötetet, egy a 20. század egyik legnagyobb verses kötetét, amiről senki nem tud, úgy hívják, hogy Tasnádi Attila, Süllyedő vér, ez a cím a verses kötetnek, egykorú férfiú volt, aki már nem él sajnos, de ez a könyv ez tényleg annyira ütős és szórakoztató és élvezetes, és senki nem tud róla gyakorlatilag, vagy csak egy nagyon szűk kör. Akkor egy fiatal költőnek, Pertics Gergőnek kiadtam a verses kötetét, azon kívül Rédl Zorának, aki egy Londonban élő magyar nő, egy kis regényét, és a Farkas Zsoltnak, aki hát nem akarok róla nagyon, nagyon áradozni, de egy nagyon zseniális esztéta, filozofus, az ő eszékötetét adtam eddig ki, és most nekem is megjelent ott egy olyan könyv, ami ilyen képzőművészeti vonatkozású, és egy kicsit drága könyv, és ezt nem akartam a kiadómra, a Kaligram kiadóra rásózni, hogy ne nagyon fizessen rá, és ezért kiadtam saját magam.
Ebben egyébként mi nálunk is jelent meg részlet, hogyha minden igaz a magyarban. Hát akkor szerintem zárjuk is a Kert kiadóval és a kultúra támogatásának polgári erényével, ahogy elsimont idézzük még egyszer a műsort, és hát kérjük Önöket, hogy ahogy a Magyar Hangot úgy támogassák Kukorelli Endre kiadóját, és egyébként kiváló kötetek, valóban többet én is olvastam közülük. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, nagyon szépen köszönjük Kukorelli Endre.
Köszönjük szépen.
Köszönöm meg.
Kérjük Önöket, ahogy az elején Szabolcs elmondta, amennyiben tehetik, támogassák a Magyar Hangot. Fizessenek elő, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, vagy kövessenek bennünket a Facebookon, hogy továbbra is készítessük ezeket a műsorokat. Köszönjük szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen!